Kedves hallgatom! Az énekek énekét tanulmányozzuk. E kis könyv első verse bemutatja Salamont, mint írót. Énekek éneke, Salamoné. Salamon írta a példabeszédek és a prédikátor könyvét is. Ez a könyv valójában egyáltalán nem történet, hanem ének. Ezt olvassuk a Királyok első könyve 5. részének 13. versében. 3000 példabeszédet mondott, és 1005 éneket szerzett. Salamon 3000 példabeszédet írt, de nagyon érdekes, hogy ha megszámoljuk a példabeszédek könyvében levő mondásokat, és még a prédikátor könyvét is hozzávesszük, nem érjük el a 3000 példabeszédet. Nincs a Bibliában Salamon minden bölcs mondása. De a meglevőkről elmondhatjuk, hogy a legjobb mondásai megmaradtak, és azok kerültek a Bibliába, amiket Isten lelke meg akart őrizni. Ez a vers azt is elmondja, hogy 1005 éneket szerzett. Gondoljuk el, hogy több mint 1000 éneket írt Salamon. Ezáltal valóban énekszerzővé vált. Érdekes megfigyelnünk, hogy Isten igéje nagyon kifejezett, amikor azt mondja, hogy 1005 éneket szerzett. Nem kerek számot ad meg. Valószínűleg csak az 1000 fölötti 5 ének maradt meg nekünk. Salamon legtöbb éneke elveszett. Valójában azt szoktuk mondani általánosságban, hogy egyetlen ének maradt fenn, és ez az énekek éneke. Ebben a könyvben több kis ének együttese található. Abban eltérőek a vélemények, hogy hány ének van ebben a könyvben. A régi felfogás szerint 5 ének található benne, és ezzel én is egyetértek. Megfigyeltem, hogy az új Scofield utalásos Biblia 13 énekről beszél. Az kiváló Biblia, de én továbbra is a régi felosztás szerint 5 éneket látok az énekek énekében. A megnevezés az, hogy szerelmesem. Én szerelmesemé vagyok, és szerelmesem az enyém. A liliomokban gyönyörködik ő. Énekek éneke, 6. rész, 3. vers. Sok víz nem tudja eloltani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni. De ha valaki háza minden kincsét kínálná is a szeretetért, csak megvetnék érte. Énekek éneke, 8. rész, 7. vers. Az énekek éneke hasonlatokra épülő vers. Az értelmezés és nem az ihletettség okoz nehézséget. Egyesek szerint ennek nem kellett volna belekerülnie a Bibliába, mégis benne van a szentírási kánonban. Az énekek énekét nagyon elhanyagolják a Bibliában. Amikor Isten igéjét legelőször olvassa az ember, nagyon megtorpan, amikor ide érkezik. A testies keresztény félreérti és rosszul magyarázza. Valójában ezt a kis könyvet helytelenül használták az emberek, akik nem értették meg. Amikor Péter gondolkodóba esett, Pál némelyik levelén ezt írta. Szinte minden levelében, amikor ezekről szól, ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Péter második levele, 3. rész, 16. vers. Origenész és Jeromos azt mondja, hogy a zsidók nem engedték meg fiataljaiknak e könyv olvasását, amíg el nem érték a 30. életévüket. Ennek oka az volt, hogy szerintük veszélyes ez a könyv, mert beleolvassák a világiasat és az érzékit is. Ellenkezőleg, ez csodálatos képe a fizikai, emberi, házastársi szeretetnek. Választ ad két emberi tévedésre. Akik az aszkétizmust tartják követendőnek, azt gondolják, hogy helytelen megházasodni, és akik a hedonizmust követve ki akarják elégíteni testi vágyaikat, ez a könyv elsődlegesen fontossá válik abban, hogy nagyon világossá teszi, hogy mindkét szemlélet helytelen. Fölemeli a házastársi szeretetet, és csodálatos emberi tapasztalattá teszi. Néha a fiatal prédikátoroknak azt a tanácsot adják, hogy ne használják az énekek énekét, amíg elég idősek nem lesznek. Egy nyugalomba vonult lelkipásztor azt ajánlotta, hogy ne prédikáljak ennek alapján, amíg el nem érem a 60. évemet. Tudod-e, hogy mit csináltam? Amikor hazamentem, azonnal prédikálni kezdtem róla, mert meg akartam találni benne Isten kinyilatkoztatásának értékeit. Most már elmúltam 60 éves, és úgy gondolom, hogy már prédikálhatok róla. Ez a könyv többet mond nekem most, mint 40 évvel ezelőtt. E könyv kidolgozott, élénk, meglepő, és bátor nyelvezete csodálatos és dicsőséges képben mutatja be az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatunkat. Nem ismerek olyan könyvet, ami közelebb vonna hozzá személyesen, mint az énekek éneke. Ha összehasonlítjuk az énekek énekét más távol-keleti költészettel ugyanebből a korszakból, mint például a perzsa költészettel, azt találjuk, hogy az énekek éneke mértéktartó és tisztességes. Ha viszont valaki a perzsa költészetet olvassa, azt látja, hogy az hasonló a mai szennyirodalomhoz és erkölcstelen történetek leírásához. Ezzel szemben a zsidók az énekek énekét a Szentírás szentek szentjének nevezik. Ezért nem mindenki léphet be erre a szent területre. Itt a legmagasságosabb lakóhelyére megyünk. Ez az egyik oka annak, hogy tétovázva kezdek e könyv magyarázatához. A hitetlenek és a testies keresztjének visszaélnek vele. De ha valaki az Úrral jár, az Úr Jézus Krisztus szereti, akkor ez a könyv áldásul szolgál neki. Az énekek éneke költői és gyakorlatias mű. Itt Isten beszél népével verses énekekben, amelyek történetet bontakoztatnak ki. Le kell vennünk lábunkról a sarut, amint közeledünk ehhez a könyvhöz. Szent talajon állunk. Az énekek éneke olyan, mint törékeny virág, amivel óvatosan kell bánnunk. Ebben a könyvben 4 eltérő és fontos értelmezés található. Az énekek éneke bemutatja a házas életben rejlő szeretet dicsőségét. Itt kifejezése jut a házastársi kapcsolat szentsége, és az, hogy a házasság Isten által szerzett intézmény. Ez a kis könyv feltárja, hogy milyen az igazi szerelem. A zsidók azt tanították, hogy ez bemutatja a beteljesedett férfit és az átadott életű feleséget. Ma mozgalmat folytatnak a szexuális szabadság jegyében, ami sok embernek jónak tűnik. Egy fiatal ember, aki a szabad szerelem híve volt, elmondta, hogy meglátása szerint ez olyan szabadság, mint az állaté. Így szólt: éveken át állatként éltem. Ha az igazságot tudni akarja, nem hiszem, hogy a szex többet ért volna barátaim csoportjának, mint egy állatnak. A fiatalabb nemzedék ma szexuális irányultságú. De az a véleményem, hogy nagyon keveset tudnak róla. Csak annyit, mint amennyit egy állat is tud. Az utcán kóborló kutyához hasonlók. Valami hiányzik az életükből. Óriási űr tátong a szívükben. Ez a nemzedék talán már nagyon ismeri a szexet, de keveset tud a szeretetről. Ismerik a szerelem hollywoodi változatát, de azt hiszik, hogy már mindent tudnak. Történetet hallottam arról, hogy egy apa beszélni akart fiával a szexről. Kerülgette, mint a forrókását, és végül ezt mondta: fiam, szeretnék beszélni veled az élet bizonyos tényeiről. A fiú közbeszólt: értem, apu, de mit szeretnél tudni? A fiú ismerte a szexszel kapcsolatos nyers tényeket, ezért gondolta, hogy többet tud róla, mint az apja. Van egy filmszínésznő, akinek 5 férje volt. Ismerte a szexet, de semmit nem tudott az igazi szeretetről. Végül öngyilkos lett. A mai regényeket és színdarabokat olvasva az ember úgy érzi magát, mintha valamilyen szennylevezető csatornában járkálna. Éles ellentét van generációnk elképzelései és az Énekek énekében bemutatott házastársi szeretet dicsősége között. Ez a kiskönyv elénk tárja Jahve Izrael iránti szeretetét. Ez nem új gondolat, amit csak ebben a könyvben találhatunk. A próféták úgy beszéltek Izraelről, mint Jahve feleségéről. Hóseás éppen ezt a témát tárgyalja. A bálványimádás Izraelben olyan volt, mint a házastársi szeretet összeomlása, és a legnagyobb bűn az egész világon, Hóseás szerint. Izraelben az írástudók és a rabbik mindig ezt a két értelmezést adták a könyvvel kapcsolatban, és ezeket elfogadta az egyház is. Azonban van még másik két magyarázat, amit az egyház fogalmazott meg. Az Énekek éneke Krisztusnak és az egyháznak a képe. Az egyház Krisztus menyasszonya. Ez ismert kép az Új Szövetségben, például az Efézusi Levél 5. részében és a Jelenések könyve 21. részében. Ebben a könyvben azonban Isten azért használja az emberi vonzódás képét, hogy beplantálja tompa értelmünkbe, halott szívünkbe, eltorzult érzéseinkbe és beteges akaratunkba az ő nagy szeretetét. Az emberi szeretet teljességét alkalmazza, hogy rádöbbentsen arra a csodálatos szeretetre, amit ő táplál irántunk. Ez a könyv elsegíthet minket az Úr Jézussal való csodálatos kapcsolathoz, amit eddig még sohasem ismertünk. Ma arra van szükségünk, hogy ismerjük Isten igéjét, és személyes kapcsolatban legyünk az Úr Jézus Krisztussal. Attól tartok, hogy kevesen tapasztalják ezt manapság. Ez a könyv feltárja Krisztusnak és a hívő embernek a közösségét. Leírja Krisztus szeretetét a Krisztussal kapcsolatban levő lélek iránt. Isten sok szentje kifejezte már ezt a szeretetet. Pál apostol elmondhatta: Isten fia, aki szeretett minket és önmagát adta. Galatákhoz írt levél 2. rész 20. vers. Samuel Rutherford egész éjszakát imádságban tölthetett, amit felesége is észrevett, hogy nincs a szobában, ezért fölkelt, és térdepelve találta a férjét, és nagy felöltőjét ráterítette. Dwight L. Moody és Robert McShine valóságos és személyes kapcsolatban élt az Úr Jézus Krisztussal. Ez nem valamilyen második élmény, mint ahogy egyesek próbálják leírni. Ez több, mint élmény. Ez személyes kapcsolat az Úr Jézus Krisztussal, amikor valaki meglátja, hogy ő milyen dicsőséges. El kell jutnunk ahhoz a ponthoz, ahol igazán elmondható rólunk, hogy szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. E rövid könyv felnyitásakor hasonló történik ahhoz, mint amikor Mária eltörte alabástrom szelencéjét, hogy kitöltse belőle a drága kenetet. És azt hiszem, hogy annak illata betölti életünket és másokét is. Az embereket ma becsapják. Úgy érzik, hogy keresztény életet élnek, és szeretik követni a játékok összerakására vonatkozó használati utasításokat. Az útmutatás azt írja, hogy vedd az A darabot, és tedd hozzá a D darabot, majd a C-t, és ezek összeillenek. Meg akarom mondani neked, hogy némelyik útmutatás igazán bonyolult. Tudom, mert valamikor vettem ilyeneket a gyerekeknek. Már lassan egyetemi végzettség is kell az ilyen útmutatások megértéséhez. Egyesek azt gondolják, hogy a keresztény élet ehhez hasonlít. Az az érzésünk, hogyha az ember tanul egy kis pszichológiát, egy kis kereskedelmi ügyeskedést, és néhány verset a Bibliából, mint valami cukorbevonatot mindezekre, akkor ezzel már ismeri a keresztény élet sikerének formuláját. Barátom, hadd mondjam neked, hogy a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatra van szükség. Nagyon szeretnünk kell őt. Az Úr Jézus nem kedveli a lágymeleg, hideg állapotot, ami ma sok gyülekezetben fölfedezhető az úgynevezett odaszentelt keresztjének soraiban. Túl sokan magukat odaszentelt keresztényeknek nevezik, de lényegében olyan hidegek, mint az uborka. Egyesek még barátságtalanok és támadóak is magatartásukban. Mindnyájunknak szükségünk van valóságos, élő és lelkesedő odaszenteltségre az Úr Jézus Krisztus személye iránt. Ez a kiskönyv nagyon személyes jellegű. Ez nem a megváltatlan ember fülének szól. Ez a vérrel érintett ember fülének szól, akinek személyes kapcsolata van az Úr Jézus Krisztussal. Mivel az énekek éneke a drámában levő jelenetek sorozata, amelyek nem időrendi sorrendben követik egymást, nem próbálok vázlatot készíteni a könyvről. Ebben a kis könyvben az egyik szereplő jön a másik után, és válaszol neki. Sok szereplő van benne. A fiatal menyasszony Sulamit, Jeruzsálem leányai, a vőlegény és Sulamit családja. A családban van az édesapa, aki már meghalt, az édesanya, két lányuk és két vagy több fiúk. Az énekek énekében levő történet egyik értelmezése a 19. század német racionalista iskolájából ered. Ebből az iskolából származott a liberalizmus, ami onnan kerül be az egyházba. Valójában a liberalizmus egyszerűen kifejezve hitetlenség. Ezek az emberek próbálták úgy magyarázni a történetet, hogy Sulamitot elrabolta Salamon, először azonban nem akart vele menni, de végül beleegyezett az elrablásba. Isten gyermeke ebben a könyvben a Krisztus és az egyház közti csodálatos kapcsolatot látja, és az ilyen magyarázatot visszautasítja. Rutherford, McShane és Moody szemében ez kedvenc könyvnek számított, és nem fogadták el a lányrablás értelmezését. Néhai Dr. Harry Ironside sem tudta ezt átvenni. Letérdelt és Istentől kért magyarázatot. Amiket most elmondok, annak nagy része Ironside magyarázatán nyugszik. A dráma háttere a jeruzsálemi palota és más jelenetek korábbi időre mutatnak vissza. Itt emlékeztetés történik a görög drámára, amelyben a kórus válaszol oda-vissza a játék szereplőinek. Jeruzsálem leányai vezetik a történet ütemét. Ezek a párbeszédek ének formájában állnak előttünk. Számos bájos jelenetet mutatnak be Jeruzsálemben, aminek megfelelőjét az egyházban találhatjuk. Sulamit ezt mondja: ne nézzétek, hogy milyen barna vagyok, a nap sütött le engem, anyám fiai haragudtak rám, szőlőt őriztettek velem, a magam szőlőjét nem őriztem. Énekek éneke, első rész, 6. vers. A szegény lány idősebb leánytestvérei olyanok, mint a lányok a hamupipőkében, és ráveszik, hogy neki kell őriznie a szőlőskertet. Nyilvánvalóan ez a család Efraim hegyes vidékén lakott, és ott béreltek szőlőt a család fenntartására. Ezt a képet az utolsó fejezetből nyerjük. Szőlője volt Salamonnak Baal-Hámonban, szőlőjét őrökre bízta, mindegyikük 1000 ezüstöt hozott a termésért. Énekek éneke, 8. rész, 11. vers. Azt hiszem, hogy az első jelenetnek ez a háttere. A lány napbarnított, és megbetettnek érzi magát. Abban a korban a napbarnított arc arra vallott, hogy valaki keményen dolgozik. A királyi udvarban levő nők a lehető legfehérebben igyekeztek őrizni a bőrüket. Mi nálunk ennek éppen az ellenkezőjére törekednek. Itt a fiatalok lemennek a vízhez, és a napon fekszenek egész nap, hogy lebarnuljanak. Ma nem vetik meg azokat, akik lebarnulnak, inkább azt nézik ki maguk közül, aki sohasem szed föl magára egy kis barnaságot. Ez a lány nem csak hogy lebarnult a tűző napon végzett munkától, hanem azt mondja, hogy még a maga szőlős kertjét sem tudta megőrizni. Ez azt jelenti, hogy nem volt ideje, hogy elmenjen a szépségszalomba. Nyilvánvalóan természetes szépsége volt ennek a lánynak, de nem volt képes magát feldíszíteni és a szépségét fokozni. Szabadban élő, keményen dolgozó lány volt. Nyilvánvalóan fiú testvérei késztették arra, hogy őrizze a juhokat. Ha nem tudod, ó asszonyok szépe, indulj el nyájam nyomán, és legeltest kecskéidet a pásztorok tanyáinál. Énekek éneke, 1. rész, 8. vers. Dolgozott a szőlőskertekben, és dolgozott a junyánynál is. Munkahelye a karavánutak mentén helyezkedett el a dombos vidéken. Talán már valaki járt azon a területen, és tudja, hogy az milyen sziklás vidék. Manapság busz közlekedik azon a helyen, és a turisták gyakran látogatják az országnak azt a részét. Én is voltam már 2-szer azon a sziklás területen, és láttam, hogy arab lányok dolgoztak a földeken. Azt hiszem, hogy itt pontosan ezt a képet látjuk Sulamitról. Imádkozzunk! Köszönöm neked, mennyei édesatyám, hogy tanulmányozhatom a Szentírást, és most egy kis könyv által akarod bemutatni szeretetedet, azt a szeretetet, amely az Úr Jézus Krisztust összeköti az ő egyházával. Add, hogy meggazdagodjam-e szeretet által. Ámen.